Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam, és amelyet megírva találunk Mózes első könyvének második fejezetében, a 18. verstől a 24. versig a következőképpen. Azután ezt mondta az Úristen, nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat. Formál tehát az Úristen a földből mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat, és oda vitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezi. Mert minden élőlénynek az a neve, aminek az ember nevezi. Így adott az ember nevet minden állatnak, az égi madaraknak és minden mezei élőlénynek, de az emberhez illő segítőtársat nem talált. Mély álmot bocsátott azért az Úristen az emberre, és az elaludt. Akkor kivette az egyik oldalbordáját, és húst tett a helyére. Az emberből kivett oldalbordát asszonnyá formálta az Úristen, és oda vitte az emberhez. Akkor ezt mondta az ember, ez most már csontomból való csont, testemből való test. Asszony ember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Még mindketten mezítelenek voltak, az ember és a felesége, de nem szégyelték magukat. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen.
Szívembe jöjj, jöjj szívembe most, Úr Jézus, ó, jöjj ma még, lakója légy, jöjj szívembe most, Úr Jézus.
Foglaljunk helyet. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! A mai Isten tiszteletünknek a témája összeköltözés, együttélés, esetleg házasság, udvarlás, jegyesség, házasság. Előjáróban hadd mondjam el, hogy olyan dolgokról fogok beszélni ma nektek ezen az Isten tiszteleten, amely szöges ellentetje korunk felfogásának. Legtöbb esetben szemben áll a mai felvilágosult ember álláspontjával, nézetével. Többen lehet, hogy úgy fogjátok hallgatni a mai ige hirdetést, hogy azt mondjátok magatokból, hogy ez már elavult, túl konzervatív, túl kellene már ezen lépni, mert más ma trendi. Talán sok minden megfogalmazódik bennetek, de engedjétek, hogy Isten teremtett rendje szólalhasson meg. Adjon világos útmutatást egy olyan témában, amelyet sajnos a sátán teljesen szétvert, már a bűnesettel, de különösen azt látjuk a 20. században, a szexuális forradalommal pedig végképp. Szeretnék nektek ebben a témában ma is kendőzetlenül, őszintén beszélni tabuk nélkül, de az intimitás határain belül. Szeretnénk elmondani nektek különböző formában, hogy a párválasztás, a házasság, a szexualitás Isten egyik legcsodálatosabb ajándéka, amit korunkra a sátán teljesen szétvert. Szeretnék bocsánatot kérni már az elején különösen az idősebb nemzedéktől, akik ezekre a témákra sokkal szemérmesebben tekintenek, és ami nekik csak és kifejezetten a hálószoba falain belülre tartoznak, arról a világban a legnagyobb természetességgel beszélnek. Így én is, hangsúlyozom az intimitás határain belül és a jó ízlés határain belül. Szeretnék nektek erről a drága kincsről, ajándékról beszélni, nyilván tiszteletben tartva azt, mi az, ami a hálószoba falain belülre tartozik, és mi az, amiről az ige is világosan és egyértelműen beszél, a házasságot és a szexualitást tekintve. Akik még előtte vannak, azért, hogy felhívjam a figyelmüket arra, ne legyen számukra ez a kérdés olcsó. Akik már benne vannak visszafordíthatatlanul, nekik arról beszéljek, hogy Istennek van hatalma elrontott elkezdést is újjátenni. Akik pedig már minden mögött vannak, de nem az ige szerint tették, azoknak pedig hirdethessem a teljes bocsánatot Krisztusban, mert mindenre van bocsánat. Mindenre. Azt is el kell mondanom, hogy a hallottakat csak úgy tudjuk teljes szívvel elfogadni, ha hiszünk Isten drága igéjének, elhisszük, hogy Isten a legjobbat szeretné nekünk, embereknek, és az a drága kincs, amit minden ember számára, férfiak és nők számára szeretne adni, azt ő szívesen, jókedvel, örömmel adja, és szeretné megáldani mindannyiunk számára a házas életet, a szexualitást. E hosszú bevezető után engedjétek meg, hogy arról beszéljek, ami a teremtettségi rend, amiről Isten igéje beszél ebben a témában. Amit először is látnunk kell az ige alapján, és le kell szögeznünk, hogy a házasság az nem egy emberi találmány, hanem Isten elgondolása volt, és ő hozta létre. Ő alkotta meg a házasságot. Amikor elhangzik az a mondat, Mózes első könyvének második fejezetében, ott a 18. versben, nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítő társat, akkor ebben az alkotokban benne van Isten terve, akarata és munkájának a gyümölcse, hiszen ő rendelte el, ő alkotta meg, és az ő munkájának eredménye a házasság. Kedves férjek, így tekintsetek tehát a feleségetekre, és kedves feleségek, így tekintsetek a férjetekre, hogy Isten jó terve és Isten jó rendje a házasság, mert nem jó az embernek egyedül lenni. És talán ti is éreztétek ezt házasságotok előtt, reméljük a házasság után is ezt érzitek, hogy nem volt jó az embernek egyedül lenni. Isten, amikor elrendelte a házasságot, akkor mutatott egy horizontális, és mutatott egy vertikális irányt is. Kezdjük a horizontális irányjal. Isten, az ige alapján elmondhatjuk, Isten három okból alkotta meg a házasságot. Ez a három ok nem fontossági sorrendben van felsorolva, hanem úgy, ahogy az igében található, így emeltem ki a Bibliából ezeket az igéket, nem alá-fölé rendelésről, hanem egymás mellé rendelésről kell beszélnünk. Először is, az első ok, először is Isten megparancsolja a férfinak és a nőnek, hogy, idézem az igét, ezt mondta nekik Isten, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet. Mózes első könyvének első fejezetében, a 28. versben olvashatjuk. Tehát a horizontális irány első vagy egyik eleme, amit először említ, hogy Isten a házasságot gyermeknemzésre, gyermek vagy gyermekek felnevelésére adta, hogy őket a család szeretett teljes légkörében neveljék. A második, amiről már a második fejezetben beszél az ige, azt olvashatjuk, nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat. Istennek tehát az volt a szándéka a házassággal, hogy a házas felek egymással közösségben éljenek, segítséget és támogatást nyújtsanak egymásnak jólétben és megpróbáltatásokban egyaránt. A harmadikként pedig arra rendelte Isten a házasságot, Szintén a második fejezetben olvashatjuk ezt, lesznek ketten egy testé. Tehát arra rendelte Isten a házasságot, hogy benne megéljék a kölcsönös, önzetlen, szeretett szövetséget, amelynek természetesen kifejeződését a szexuális egyesülésben találhatjuk meg. A horizontális emberi irány mellett sokkal mélyebb irányát is, a vertikális irányt is meg kell említeni. Tudnélik, amikor Isten eltervezte a házasságot, akkor annak a szimbólumára is rámutatott, mármint a házasságnak a szimbólumára is rámutatott, hogy a házassággal ki szeretné fejezni az Isten és az ember, valamint az Isten és az ő egyházának a kapcsolatát. A vele való kapcsolat Krisztusban teljesedett ki, ezért használja a házasság képét, hogy Krisztus a vőlegény, az egyház pedig a mennyasszony. Ez a mély, bensőséges házassági kapcsolat frígy jött létre Krisztusban. Ezért a Krisztussal való kapcsolat a házasság szimbóluma, vagy a házasság szimbóluma a Krisztussal való kapcsolat. Néhány igét hoztam, hogy ennek a mély bensőséges kapcsolatnak a kiábrázolását bemutassam nektek az igén keresztül. Jelenések könyvéből hoztam néhány igét, amelyel szeretném alátámasztani, hogy tulajdonképpen Krisztus a vőlegény, az egyház pedig a mennyasszony, és ennek a házasságnak, a Krisztussal való idézőjelben házasságnak a képe, előremutatás, hogy igenis egy férj és egy feleség, egy férfi és egy nő házassága, az a Krisztussal való kapcsolatnak a szimbóluma. Ez a néhány ige ide van kiírva a 21. fejezetből, Jelenések könyvének 21. fejezetéből, és a Szent Várost, az Új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől felkészítve, mint egy mennyasszony, aki férje számára van felékesítve. Vagy a 22. fejezetben a lélek és a mennyasszony így szól, jöjj, aki csak hallja, az is mondja, jöjj, aki szomjazik, jöjjön, aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Vagy a 19. fejezetben örüljünk és újjongjunk és dicsőítsük őt, mert eljött a bárány mennyegzője, felkészült mennyasszonya, és megadatott neki, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba, ez a gyolcs a szentek igaz cselekedeteit jelenti. És szintén a 21. fejezetben olvashatjuk, és jött egy a 7 angyal közül, akiknél a 7 pohár volt, telve a 7 utolsó csapással, és így szólt hozzám, jöjj, megmutatom neked a mennyasszonyt, a bárány feleségét. Most már láthatjuk, hogy Isten milyen céllal tervezte, alkotta meg a házasságot. A házasság egy szeretetteljes kapcsolat egy férfi és egy nő között. Csak nagyon röviden, mert nem ez a témánk, de ha már meg lett említve, akkor két mondatban hadd utaljak arra, hogy a Krisztusban hívő keresztény ember ezért nem tudja elfogadni, és nem tud azonosulni a homoszexualitással és a leszbikussággal, mert amikor két férfi vagy két nő él együtt, akár megházasodik, ahol a törvények ezt lehetővé teszik, akár szexuális életet élnek, akkor azt kell, hogy mondjuk Isten terve, akarata nem valósul meg ezekben a kapcsolatokban, hiszen a mennyasszony és a vőlegény képe szimbóluma, amire utaltam itt az ige alapján, az tulajdonképpen ez a kép, ez torzul. Isten egy férfi és egy nő számára teremtette meg a házasságot, mely kapcsolat lenyomata az ember Krisztussal való kapcsolatának. Erről majd egy másik igehirdetésben részletesebben fogok beszélni, addig is legyen ez az egy iránymutatás a mai kivetkőzött világunkban. A házasság tervénél és megalkotásánál maradva arról is beszélni kell, hogy Isten, amikor megteremtette Ádámot és Évát, az első emberpárt, akkor a házasság megalkotásánál elhangzik szintén egy nagyon-nagyon fontos mondat, ott a 24. versben, ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és ezért lesznek ketten egy testé. Isten itt már előre mutat a házasságot illetően, hiszen, hogyha logikusan gondolkodunk, már pedig az ige engedi, hogy logikusan gondolkodjunk, Isten azért mutat előre a házasságot illetően, hiszen Ádámnak és Évának nem volt olyan földi értelemben édesapja, édesanyja, nem kötöttek anyakönyv vezető előtt házasságot, nem volt tanújuk, nem húztak egymás ujjára gyűrűt, nem volt házassági anyakönyvi kivonatuk, de Isten már akkor lefektette a házasság alappilléreit. Egy úgynevezett sorrendet állított fel, egy követendő utasítást adott, nem csupán, vagy nem az első párnak, hiszen még egyszer hangsúlyozom, nem volt olyan értelemben földi édesanyjuk, édesapjuk, nem voltak azok a törvényes keretek, amelyek napjainkban, hanem mindazoknak, akik házasságban szeretnének élni, Isten rendje és terve szerint. Mert Isten rendje és terve ez, amit itt olvasunk. Ez a sorrend pedig így szól, hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodjon feleségéhez, legyenek ketten egy testé. Isten igéje nem beszél más sorrendről. Nem fordítja meg, nem told be, nem vesz ki, hanem erről beszél az Isten, amikor eltervezte és megalkotta a házasságot, két ember életközösségét. Ez az eredeti és igazi terve és akarata a házasságot illetően. Pont. És itt be is fejezhetném. De tudom, hogy ennél sokkal bonyolultabb az élet, különösen a bűneset óta. És aki mást mond, ettől eltérve, ettől a házassági sorrendtől eltérve, az Isten igéjével ellenkezik, és annak mond ellene. Nem ellenem mond, mert én senki vagyok, legfeljebb én élek úgy, ahogy élek, ahogy az ige mondja, de nem nekem mond ellen, hanem az Isten igéjének mond ellen. És ezért kell hangsúlyozni, hogy az Isten igéje ezt mondja. Isten ilyen sorrendet állított fel az emberpár számára, Ádám és Éva számára, és utána az utána következő nemzedékek számára. Ez a házassági sorrend. De arról is kell beszélnünk, hogy a bűnesettel nem csak az emberi állapot romlott meg, hanem ez kihatással lett minden emberi kapcsolatra, így a férfi és a nő kapcsolatára is. A bűneset tönkretette az emberi kapcsolatokat, és minden tönkretett, ami az emberi kapcsolattal kapcsolatos. Az ember annyira megromlott, hogy ezt a romlott természetét viszi bele a házasságba. A házasságot is két bűnös ember alkotja, egy bűnös férfi és egy bűnös nő. Mivel a bűneset miatt tökéletlen lett az ember, és mondjuk ki ezt, hogy tökéletlen lett az ember, ezért a házasság is tökéletlen. A tlantlen fosztóképző a nyelvtanban, ami annyit jelent, hogy a házasság meg lett fosztva a tökéletes férfi és a tökéletes nő, azaz a tökéletes embertől. Meg lett fosztva. Ezért kedves, még házasság előtt lévő férfiak és nők, ha tökéletes férfit és a tökéletes nőt várjátok, akkor hadd mondjam el, életetek végéig fogjátok várni, mert nem fog eljönni. Nem fog eljönni. És ne legyetek ilyen illúzionisták, ne kergessetek illúziókat, mivel tökéletlen az ember a bűneset óta, mert tulajdonképpen Isten, amikor rendelte a házasságot, akkor a legideálisabb, legtökéletesebb állapotba rendelte Isten. De tudjuk, hogy azóta beékelődött a bűn. Ezért tökéletlen lett az ember, és mivel tökéletlen lett a férfi és a nő, ezért tökéletlen lesz a férj és a feleség, azaz tökéletlen a házasság is. Ezt ékesen bizonyítja, hogy a bűneset után hogyan romlik meg Ádám és Éva kapcsolata, aztán hogyan romlik meg a gyermekek, Káin és Ábel kapcsolata, illetve milyen terhelt viszonya lesz az embernek a másik emberrel. Azt gondolom, hogy ha a Szentírásnak csak az első néhány lapját elolvassuk, csak a néhány, azt a néhány fejezetet, akkor láthatjuk azt, hogy a bűneset után hogyan romlott meg az az ideális állapot, amit Isten teremtett. És ne legyenek kétségeink, a házasság is megromlott, azért, mert a házasságot két ember, két tökéletlen bűnös ember éli meg. Milyenné válik a házasság, és hogy tette tönkre a sátán nem csak az ember életét, hanem mindazt, amit Isten olyan csodálatosan megteremtett? Látjuk az igéből. Hangsúlyoznunk kell, hogy nem maga a fogalmat, a házasságot tette tönkre a sátán. Ezt hangsúlyozni kell. Nem magát a házasságot, hanem a házasságba belépő embereknek az életét tette tönkre. És jelenik meg a házasságban. Minden egyébként. Azt gondolom, tudnánk erről mesélni. Én tudok legalábbis. De szerintem mindannyian így vagytok ti is. Hogy ott van a házasságunkban a féltékenység, az irigység, néha a rossz indulat, és lehetne sorolni meg annyi dolgot, hogy ez mind-mind ott van a házasságban. De hogy ezt támasszam alá, mert azt gondolom, hogy te nem a levegőbe kell beszélni, nyilván a saját életünkből is tudnánk példát hozni, de talán leghitelesebb, hogyha az igéből, a bibliai történeteket kiemelve hozunk néhány példát, és megfigyelhetjük, hogy a bűneset után mennyire változik meg a házasság, és valami olyan kerül bele a házasságba, amely Isten eredeti tervétől teljesen eltér. A negyedik fejezetben Káin és Ábel tragikus története után olvashatjuk a következőket. Hadd idézzem itt Mózes első könyvének negyedik fejezetét, ott a 16-tól a 19. versig. Ezután elment Káin az Úr színe elől, és letelepedett Nód földjén, Édentől keletre. És Káin a feleségével hált, aki teherbe esett, és megszülte Énokot. Majd várost épített Káin, és a fiáról Énoknak nevezte el. Énoknak született Írád, Írád nemzette Mehujáélt, Mehujáél nemzette Metusáélt, és Metusáél nemzette Lámeket. Lámek két asszonyt vett feleségül, az egyiknek Ádá volt a neve, a másiknak Cillá. Ebben a felsorolásban olvashatunk arról, ha a családfát áttekintjük, hogy megbomlik az isteni terv, és megbomlik az isteni rend. Ha megnézzük figyelmesen, akkor Káin és felesége nemzette Énokot. Énok és felesége nemzette Írádot. Írád és felesége nemzette Mehujáélt. Mehujáél és felesége nemzette Matusáélt. Matusáél és felesége nemzette Lámeket. Lámeknek pedig már két felesége volt, Ádá és Cillá. Azaz megbomlik az isteni rend. Itt láthatjuk, fehéren, feketén, kendőzetlenül az Isten igéje arról beszél, hogy az az isteni rend, amit ő lefektetett, azok az alappillérek, az itt hirtelen megdől. Miért? Mert Lámeknek két felesége volt már. Ádá és Cillá. Holott Isten azt mondta, hogy az ő terve egy feleség. Itt már láthatjuk, hogy a felvázolt sorrendiségbe ég került. A háromból az egyik már sérült. Mi? Ragaszkodjon feleségéhez. Ragaszkodjon, na de melyikhez? Nem? Hát melyikhez? Melyik feleséghez kellene ragaszkodni? Mindkettőhöz? Na mindjárt látjuk majd a folytatásban, hogy az a mindkettőhöz való ragaszkodás, az tulajdonképpen hova is vezet. Ha megnézzük az Ószövetségben a különböző történeteket, akkor láthatjuk, hogy amikor több asszony kerül a képbe, és nem egy, akkor ott mindig probléma lép fel. Na nem azért, mert az asszonyokkal probléma van, Nyilván probléma van velük is, de egyébként a férjekkel, a férfiakkal is probléma van. De hol az irigység, hol a féltékenység, hol a viszály előtör? Amikor a férfi, és itt hangsúlyozom, mert itt Lámeken van a hangsúly, amikor a férfi nem tudja az isteni rendet, akkor mindig bonyodalom lesz a vége. Így lett, Jákob történetét olvasva, Mózes első könyvének 29.-30. fejezetét olvasva, és hadd bátorítsalak benneteket, drága testvérek, hogy olvassátok el Mózes első könyvének 29.-30. fejezetét otthon. Amikor hazamentek az istentiszteletről, megebédeltek, legyen egy kis szunya, mert lehet, hogy el fogtok aludni az olvasás közben, de egy kis szunya után olvassátok el a 29.-30. fejezetet. Olyan szépen bemutatja, hogy hogyan teszi tönkre a házasságot, az isteni rendet, amikor valaki lábbal tiporja Isten által lefektetett alappilléreket. Ragyogóan bemutatja. Tudnillik, többszörös bonyodalom történik, hiszen Jákobot becsapta lábán, ugye ismerik a történetet, Jákobot becsapta lábán, más asszonyt adott neki, mint akit kinézett magának, majd két felesége, látjuk, Jákob felesége lett először Lea pedig Ráhelért dolgozott, ugye Láhelért szolgált 7 évet, csak szépen lábán becsapta, Ráhel édesapja becsapta Jákobot, és így lett Lea a felesége, 7 év becsapott szolgálat után. Aztán még 7 évet szolgált, így lett a felesége Ráhel, aztán Ráhel gyermektelensége miatt újabb felesége, Ráhel szolgáló leánya, Bilha lett a felesége, ez már a harmadik, és aztán Lea egy ideje nem szült, és ennek okán Lea odaadta Zilpát, az ő szolgáló leányát Jákobnak, és így lett a negyedik felesége. Na és akkor mit látunk ebben a történetben? Mert hát azt gondolom, kedves testvérek, hogy jó ezeket a történeteket nagyon alaposan végigolvasni. Azt olvashatjuk, hogy hihetetlen irigység, féltékenység alakult ki az asszonyok között. Mi jellemezte ezeket a házasságokat? Néhány ilyen elejtett mondatot kiírtam, csak néhányat. Azt olvassuk, hogy Ráhelt jobban szerette, mint Leát. Hoppá! Hát így van ez, amikor két feleség van, hát az egyiket jobban szereti, mint a másikat. Különösen olvasva azt, mert azért Lábán is okos, agyafúrt ember volt, azt olvassuk az igében, hogy Lea gyenge szemű volt, Ráhel pedig nagyon szép termetű, szép arcú asszony volt. Na most gondoljunk bele, nem? Hát egyből előjön ez, hogy Ráhelt jobban szereti, mert szebb arcú, szebb ábrázatú, szebb termetű asszony. Azonnal két feleségnél előjön, hogy az egyiket jobban szereti, mint a másikat. Egyszerű orvosolni, ha egy feleségem van, azt fogom csak szeretni. Na de menjünk tovább. Amikor Ráhel látta, hogy ő nem szülhet Jákobnak, féltékeny lett Ráhel a nővérére. Hoppá! Hát megjelenik a féltékenység. És amikor két nő féltékeny, hát az Úr irgalmazzon annak az embernek. De akkor még tetőződik a probléma. Tudnilik, azt olvashatjuk itt a történethez csatlakozóan. Jákob megharagudott Ráhelre, és így szólt. Talán Isten vagyok én, aki megtagadja tőled az anyamé gyümölcsét. Ő pedig ezt felelte, itt van Bilha, a szolgáló leányom, menj be hozzá. Na gondoljatok bele, drága testvérek, mit látunk? Jákob különbséget tesz feleség és feleség között. Aztán megjelenik a féltékenység, aztán megjelenik a harag, ugye? Jákob megharagudott Ráhelre, megjelent a harag, és aztán negyedikként pedig megjelent a pótmegoldás, hogy akkor beküldöm hozzád Bilhát. Igen, drága testvérek, ez húzódik meg a háttérben a férj és a feleségek, a feleség és a feleség között. Ez van a háttérben. Aztán ebben a történetben természetesen más kulturális közegben történik, látható, amikor nem lép ki az asszony az apja árnyékából, akkor ilyen problémák lesznek. Érdemes elolvasni ezt a történetet, még egyszer hangsúlyozom, mert rámutat arra, hogy a sorrendiségben hagyja el a férfi apját és anyját, nem történik meg, akkor ilyen galibát okozhat egy házasságban apa vagy anya. Milyen galibát okozott? Hát az imént olvastam, nem? Azt olvastam, meg arról beszéltem, hogy Ráhelért dolgozott Jákob, aztán megkapta Leát. Miért? Hát mert az apa szépen tevékenykedett. Hát azt mondta, hogy hát ő az első szülöttem, hát nem jöjjön most a második szülöttet kiadni. Meg hát az az igazság, hogy ez a Lea, ez egy gyenge tekintetű, gyenge kis leányka. És aztán mit csinált ez az apa? Alattomos és aljas módon, szépen éjszaka, amikor már megülték a lagzit, szépen éjszaka a sátorba, amikor nem volt világosság, beküldte Jákobhoz Leát, aztán belehált. Aztán reggel, mikor fölkelt, észrevette, hogy hát ez nem Ráhel. Na bum, na és akkor mi lett belőle? Újabb 7 év. Miért? Mert nem lépett ki Lea az apja árnyékából. És mi történik? Az, amit itt olvassuk. Hagyja el apját és anyját. És ez a sorrendiség is megbomlik ebben a történetben, nem? Ezt látjuk. Megbomlik ebben a történetben. Jákobnál láthatjuk, hogy már mind a kettő probléma, nem? Már mind a kettő probléma Jákobnál. Láthatjuk. És komoly fejtörést is okoz, és sok nyomorúságot él át aztán a későbbiekben, gondolva itt többek között például József történetére, gyermekeivel és feleségeivel kapcsolatban. Érdemes elolvasni József történeteit, hogy hogyan nyomorodik meg Jákobnak, meg az ő feleségének, meg az egész milliónek, az egész testvéri körnek a kapcsolata. Milyen rettenet lesz abban a házasságban, azokban a házasságokban és abban a családban. Mert ahol megbomlik az isteni terv és az isteni rend, hogy sok fájdalmat élnek át a házasságban. És átélte ezt József, a saját bőrén tapasztalta meg. És milyen kínlódás volt Jákobnak átélni Józsefnek, meg a különböző testvéreknek a nehézségeit, fájdalmát. Meg egyik feleség mellé odaállni, másik feleség mellé, a harmadik, negyedik feleség mellé. Gondoljatok bele! A harmadik példa, amit szeretnék elétek tárni, rámutat arra, hogy amikor nincsenek a helyén a dolgok, akkor milyen feszültségek lehetnek egy házasságban. Azzal az Ábrahámmal történik meg ez, aki a hitnek és az Istennel való kapcsolatnak a minta példája. Olvashatunk az Új Szövetségben, olvashatunk utalást rá. Pál apostol a római levélben többször utal, meg a zsidókhoz írott levélben is olvashatunk arról, hogy Ábrahám a hit példája. És mégis a házasság, a szexualitás területén elbukik Ábrahám, és ez a bukás megváltoztatja a világtörténelmet. Nem túlzok, majd később utalok erre. Ez a bukás, a szexuális területen történő bukás megváltoztatja a világtörténelmet. És ez a történet arra mutat rá, hogy mennyire fontos Istennek az az útmutatása, hogy lesznek ketten egy testé. Lesznek ketten egy testé. Azt olvashatjuk Ábrahám történetében, idézem ezt a hosszú igét, Mózes első könyvének 16. fejezetéből. Száraj, ugye Sára, Ábrám, ugye Ábrahám felesége, nem szült Ábrámnak gyermeket. De volt Szárajnak egy egyiptomi szolgáló leánya, akinek Hágár volt a neve. Száraj ezt mondta Ábrámnak: Íme az Úr bezárta méhemet, és így nem szülhetek. Menj hát be a szolgáló leányomhoz, talán az ő révén lesz fiam. És hallgatott Ábrám Száraj szavára. Akkor Száraj, Ábrám felesége fogta szolgáló leányát, az egyiptomi Hágárt, és férjéhez, Ábrámhoz adta feleségül. Ábrám bement Hágárhoz, az pedig teherbe esett. Amikor látta, hogy terhes, úrnőjének nem volt többé becsülete előtte. Ezért Száraj ezt mondta Ábrámnak: Miattad ért engem sérelem, magam adtam öletbe a szolgáló leányomat, de látja, hogy teherbe esett, és nincs előtte becsületem. Ítéljen ügyünkben az Úr. Abrám így felelt Szárajnak. Hiszen a te szolgáló leányod a te kezedben van. Csinálj vele, amit jónak látsz. Ettől fogva olyan rosszul bánt vele Száraj, hogy az elfutott tőle. Szép kis családi idill, nem? Szép kis családi idill. És ebben a történetben jól látható, hogy milyen hatással lesz egy ember és a környezete életére, ha lesznek ketten egy testé. Az isteni rend, hogy egy felesége legyen valaki egy testé. Ábrahámnál egy másik nővel is lesznek ketten egy testé, olvassuk itt a történetet. Nem az, akivel összekötötte az életét, nem az, akivel együtt kapták az Úrtól való ígéretet. Milyen ígéretet? Hadd olvassam fel ezt is. Mit ígért Isten Ábrahámnak? Az lesz az örökösöd, aki tőled fog származni. Tekints föl az égre, és számold meg a csillagokat, ha meg tudod számolni. Ennyi utódod lesz. Hanem egy másik nő, akivel próbálták megoldani az utódlás kérdését. És nézzétek meg, nem is lett rajta áldás. Nem is lett rajta. És amikor mondtam azt, hogy megváltoztatta az egész világ történelmet, Ábrahámnak ez a húzása, milyen jó tanácsadó volt az asszony, nem? Jó tanácsadó, mert ő mondta, hogy hát menj be az én szolgáló leányomhoz. Aztán mi történt a történetben, ha visszalapozunk, mi történt a történetben? Azt olvassuk, miattad ért engem sérelem. Ugye? Az asszony adja a tanácsot, aztán az asszony vádol. Ugye? Ilyen. És nem az asszonyok ilyenek, hanem tudjátok, a sátán így teszi tönkre az emberi kapcsolatokat, hogy belevisz valamibe, amiben nem kéne, mert Ábrám tudta nagyon jól, hát Isten megígérte, néhány verssel korábban olvashatunk róla, Isten megígérte neki, hogy utódod lesz. Na de nem ilyen formán. Hát mit csinált Sára? Hát besegített az Úrnak, nem? Mint hogyha az Úrnak segítségre lenne szüksége. És úgy megváltoztatta a világ történelmet, hogy tulajdonképpen Izmaelnek a születése, és aztán tudjuk, hogy az ő megszületésére vezethető vissza a zsidó-arab konfliktus. Az ő születésére, Izmael születésére. Hiszen nem ő volt az ígért. Isten nem arra gondolt, hogy ő lesz majd az ígért gyermek. Ha tovább lépünk, akkor láthatjuk azt, mi történik. Ragaszkodik feleségéhez, na de melyikhez? Hagyja el apját és anyját, na de hát nem történt ez meg. És aztán látjuk Ábrahámnál, hogy lesznek ketten egy testé, na de kivel? Lesz Sárával, aztán Hágárral, aztán látjuk, hogy mi lesz ennek az eredménye. És nem lett rajta áldás. És nézzétek meg, amikor ez a házassági sorrendiség, itt valamelyik, csak valamelyik a háromból borul, akkor minden borul. Minden borul, ezt higgyétek el, minden borul. És ilyen az, amikor az isteni sorrend megbomlik, és nincs a helyén az ember. Befejezésül engedjetek meg néhány gondolatot, hogy aktualizáljam ezeket a történeteket, és rámutassak arra, hogy ma sincsen ez másképpen, ugyanolyan megromlott az emberi természet, ugyanolyan fájdalmakat élnek át az emberek a kapcsolataikban, a házasságainkban egyaránt, ha Istent kihagyják az életükből, a házasságaikból és a döntéseikből. Ugyanígy. A mai témánk az, hogy összeköltözés, együttélés, zárójelbe esetleg házasság. Udvarlás, jegyesség, házasság. Talán az európai, a magyar kultúra más, mint a zsidó, az arab vagy a keleti kultúra. Másképpen szocializálódnak emberek egy olyan kultúrkörben, és másképpen nálunk, Európában vagy Magyarországon. De kultúrkörtől teljesen függetlenül el kell, hogy mondjuk, hogy a mai napig érvényben van Istennek a teremtésben adott rendje, és érvényben van Jézusnak a törvény magyarázata. Mind a kettő érvényben van. A teremtési rend az a sorrendiség. Ez a teremtési rend. Hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodjon feleséghez, és legyenek ketten egy testé. Ez az isteni sorrend. A másik, Jézus törvény magyarázata, azt olvassuk Máté evangéliumában, én pedig azt mondom neked, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már parázonságot követett el a szívében. És tudjátok, ma sincs másképp, legfeljebb a kultúra más. Ugyanúgy megbomlott Isten rendje és terve a 20.-21. Században is, a mai fiatalok életében is. Azzal van a baj, hogy nem veszik komolyan az Isten igéjét, és nem hiszik el, hogy Isten jót akar az embernek. Hát Isten teremtette a házasságot, hát nem akart jót az embernek? Hát dehogy is nem. Isten teremtette a szexualitást, a nemi szerveinket, a hormonjainkat. Mi tudunk örömet szerezni a másiknak? Hát Isten teremtette a házasságot, a szexualitást. Hát Isten a javunkat akarja, jót akar nekünk. Hát Isten nem kiszúrni akar az emberrel. Csak azt mondta, hogy van egy rend. És hogyha ez a rend megbomlik, azon nem lesz áldás. Azon nem lesz áldás. És ez a sorrendiség van ma is érvényben. Ehelyett mit csinálnak a fiatalok? Legalábbis az elsöprő többsége mit csinál? Néhány hét, esetleg hónap után összeköltöznek, együtt élnek, lesznek ketten egy testé, aztán ha nem jó, ha nem jön be, akkor odébb állnak, aztán jön a következő. Tegnap eskedtem, és Isten valahogy azt a gondolatot helyezte szívemre, hogy tulajdonképpen, amit átélünk ma a technika világában, ugyanazt átéljük az emberi kapcsolatainkban. Mit élünk át a technika világában? Ha tönkre megy a mosógép, akkor nem érdemes megjavítani, hanem ki kell cserélni. Tönkre megy a tévé, elvisszük szerelőhöz, azt mondja, hogy majdnem ugyanannyiba kerül a megjavítatása, mint hogyha vennék egy újat. És hát nyilván az ember azt mondja, hogy hát bolond lennék akkor megjavítani, hát akkor veszek egy újat. Erre rendezkedett be a társadalom. Egy fogyasztói társadalom van. És tudjátok, mi a probléma? Az emberi kapcsolatainkban is ugyanez látható. Ugyanez. Megromlott a házasság? Nem probléma. Nem érdemes megjavítani, mert energiát kell belefetszelni. Akkor csináljuk azt, hogy lecseréljük. Nem? Hát egy volt miniszterelnökünk meg is mondta, hogy le kell cserélni az öregecskedő feleséget. Meg is tette szegény, nem egyszer, nem kétszer. És tudjátok, akkor emberi kapcsolatainkban is ugyanezt átéljük, ezt a fogyasztói társadalom bekúszott a házasságba. Bekúszott. És összeköltöznek, ha nem jó, ha nem működik, akkor külön megyünk. És aztán jön a következő. És meg vagyok győződve arról, ezt egy szolgálatban hallottam, és engem nagyon megérintett ez. Meg vagyok győződve arról, hogy ma is több nejűség van, mint az Ószövetségben. Ma is több nejűség van, csak nem párhuzamosan, hanem időben eltolva. Ennyi. Mi az emberi sorrend? Hát láthatjuk. Az emberi sorrend, lesznek ketten egy testé, elhagyja apját és anyját, összeköltöznek, aztán pedig esetleg ragaszkodik feleségéhez, esetleg elveszi. Ez az emberi sorrend. És ezt lazán megcsinálják egy férfival, nővel, két férfival, két nővel, három férfival, három nővel, lazán megcsinálják ezt. Lazán. Aztán ki tudja, hogy hánynál állnak meg. És hadd tegyem fel a kérdést, jó ez így szerintetek? Jó ez így? Ha valaki a szívére teszi a kezét, és őszinte magához, akkor nyilván belül érzi, hogy nem jó, és nem helyes. Sokan azt mondják, hogy a puding próbálja az evés. Nekem ezt szokták mondani fiatal párok. Tisztelendő úr, a puding próbálja az evés. Meg olyanokat is mondanak, amit egy közmondásunk is említ, hogy lakva ismerje meg az ember a másikat. Na, ehhez képest hadd mondjam el nektek, ha még nem tudjátok, vagy nem hallottátok tőlem, hogy ma Magyarországon közel 70%-a a házasságoknak válással végződik. Mit jelent ez számokra lefordítva? 100 házasságból 70 válással végződik. Hát akkor valahogy mégsem állja meg a helyét ez a puding próbája az evés, nem? Megpróbálta, beleharapott, megette, aztán jön a következő, a harmadik, a negyedik, ki tudja, a hanyadikkel költözött össze, meg feküdt össze. Na végre megtalálta az igazit, aztán kiégett, mert rádöbbent arra, hogy a sok nővel sokféle fondorlatosságot lehet csinálni az ágyban, aztán egy idő után már immunissá lesz. Most aztán jön az ötödik, a hatodik, és nincs megállapodás. És nem állja meg a helyét az a mondat sem, amit olvashatunk, és amit mondunk mi közmondásban, hogy lakva ismeri meg az ember a másikat. Nem állja meg a helyét. És lehet, hogy meg kellene nézni, hogy mit mond Isten igéje, és nem a világ és nem a korszellem után kellene menni, hanem végre fel kellene ismerni, hogy az az irány nem jó, amit a világban látunk. Ehhez képest mit mond Isten? Hagyj el a férfi apját és anyját, ragaszkodjon feleségéhez, legyenek ketten egy testé. Igenis, megvan a helye a házasságra való készülésnek. Az udvarlásnak, az egymás megismerésének, nem testileg, arra lesz idő bőven, hadd mondjam el, bőven lesz rá idő. Hogyan gondolkodik a másik erről vagy arról, a témáról, kérdésről, hogyan gondolkodik a nevelésről, a családról, hány gyermeket szeretne, milyen a munkához való hozzáállása, beszélgetni Isten dolgairól, a hitről, a szolgálatról, a gyülekezetről, és lehetne sorolni. Mert tudjátok, a házasságra való készülésnek az időszakában, az udvarlás, a jegyesség időszakában, ez kiderülhet a másikról, és hát nem ez az igazán fontos. Szokták nekem mondani, remélem, hogy nem súrulok határokat az intimitás területén, de szokták nekem mondani, hogy hát meg kell néznünk, hogy összeillünk-e. Nem akarok nagyon vulgáris lenni, azért nem is mondom ki. Tehát azért, hogyha a matekban a geometriára gondolunk, akkor ott az összeilléssel nem lesz probléma. Ott az illeszkedni fog, higgyétek el. Az, aki eddig így gondolta, az rosszul gondolta. Az, hogy összeillünk-e, hidd el, hogy össze fogtok illeni úgy testileg, az biztos. Legfeljebb több türelemre, meg több szelídségre, meg szeretetre van szükség, meg egymás elfogadására. De az, hogy összeilletek testileg, az tuti. Az, hogy a homoszexualitásnál ott nem élenek össze, azt ne kelljen már magyaráznom, jó? Azt ne kelljen már magyaráznom. De az, hogy hogyan vélekedik a másik a nevelésről, a családról, és lehetne sorolni, hogy milyen a munkához való hozzáállása, na, az tényleg kiderülhet az udvarlás és a jegyesség időszakában. És ezért mondja az ige, hogy őrizzétek meg, a Galatákhoz írott levélben Pál apostol mondja, azt mondja, hogy a test kívánságait ne cselekedjétek, őrizzétek meg magatokat. Én tudjátok, a feleségemtől megkaptam azt az instrukciót, most nincs itt, úgyhogy már bátran kimerem mondani. Tegnap a feleségemtől megkaptam azt, Krisztián, a személyes életünkből egyetlen egy példát ne hozzál. Ha tartom ehhez magam, de tudjátok, milyen hálás vagyok a feleségemért, és azért, hogy tisztán léptünk a házasságba. 20 éve ismerem őt, 13 éve vagyunk házasságban, de a 13 év alatt... ez már lehet, hogy... akkor csak annyit mondok, hogy összeillünk. És hálás vagyok az Úrnak, hogy egy tiszta feleséget kaphattam az Úrtól. Nagyon hálás vagyok neki. Hogy nem ment rajta végig a fél falu, meg a baráti kör, meg lehetne sorolni, hanem én voltam az első neki. Lehet, hogy ti férfiak, nem mindennyien, nem tudom, Lehet, hogy számotokra ez nem is olyan fontos, vagy nem is olyan érték, de tudjátok, hogy csodálatos dolog ez. Csodálatos. Hogy tisztán belépni egy házasságba. Nincsen ilyen csodálatosabb dolog. Mert Isten ezt áldja meg. Ezt áldja meg. És nyilván arról is kell beszélni, hogy az udvarlás és a jegyesség időszakában, amikor jobban megismerték egymást, egymás gondolatait, életét, akkor egyel feljebb lépve mélyíthetik a kapcsolatukat, és az elköteleződés irányába lépve megtörténhet a jegyesség. Hadd mondjam, hogy a jegyesség az nem házasság. Az nem házasság. Bármikor felbontható, bármikor ki lehet belőle lépni, mindenféle következmény nélkül, de mégis egy mélyebb elköteleződés, amikor már komoly a felelősséget is vállal az ember a másik iránt, és a jegyességgel a szándékait is jobban kifejezi. A Krisztusban hívő ember tehát nem válogatja a házasság előtt a partnereit, fűvel, fával, flörtöl, csapong ide, oda, amoda, férfiról, egyik férfiról a másikra, vagy egyik nőről a másikra, hanem minden szándéka komoly és tiszta. Minden szándéka komoly és tiszta. Az ismerkedési fázisban is azzal a szándékkal teszi, hogy ki az számára, akivel leélheti majd egyszer az életét, akivel együtt lehet az Úr jelenlétében, akinek örömöt okozhat majd, akivel teljes életet élhet. És amikor megismerkedésük komolyabbra fordul, akkor a jegyben járás egy olyan szép időszak. Olyan szép. Én 4 évig udvaroltam a feleségemnek. Hú, megígértem, hogy nem hozok példát, de hát a Béla meg Gizike életéből nem tudok példát hozni, csak a magam életéből. Én 4 évig udvaroltam a kedvesemnek, akkor még kedvesem volt. Nagyon nehéz volt. Higgyétek el, férfiak, nehéz volt. 2 évig jártunk jegyben, számoljátok össze, 6 év. Sokaknál még a házasság sem tart eddig. Komolyan. Sokaknál még a házasság sem tart eddig. 6 évig udvaroltam, hát meg néha még most is körbe kell udvarolnom a feleségemet. De olyan hálásak vagyunk az Úrnak egymásért. És mi átéltük az udvarlásnak a szép időszakát, és átéltük a jegybenjárásnak a szép időszakát is. És amikor ez az elköteleződés 2004-ben megtörtént, és eljegyeztem a feleségem, vagy eljegyeztem a kedvesemet, át kell állnom nagyon erre a másik szóra, eljegyeztem a kedvesemet Visegrádon, egy gyönyörű, szép, nagy platánfa alatt, akkor ez egy komoly elköteleződés volt. Vállalva azt, hogy még szorosabbra fűzzük az egymás iránt érzett szeretetünket és ismerkedésünket. És akkor már jeleztük mások felé, mint ahogy jelzik mások felé, hogy elkötelezettek valaki iránt, hogy foglaltak, ugye? Ez a tábla, tudjátok mit jelent? Ez a tábla olyan, mint a színházban a szék foglalt, hogy ide más ne üljön. Ez foglaltat jelent. És amikor egymás ujjára fölhúztuk a gyűrűt, ott Visegrádon, akkor ezzel azt fejeztük ki, hogy drágám, te foglalt vagy számomra, én pedig foglalt vagyok számodra. Ez a jegyesség. És így készülhetünk a házasság csodálatos ajándékának megélésére. A jegyességről, jegyben járásról azt olvassuk az igében, itt van egy ige, de közben eszembe jutott egy másik ige is Máté evangéliumában. Tudnilik, Mária és József történetében azt olvashatjuk, hogy jegyben jártak, de József még nem érintette Máriát. Az ige beszél erről. Jegyben jártak, de József még nem érintette Máriát. De olvashatunk egy másikat is Pál apostolnál az 1 Korintus 7-ben, ha pedig valaki azt gondolja, hogy tisztességtelenül bánik jegyesével, és már nem tudja magát megfékezni, és így érzi szükségesnek, tegye meg, amit akar, nem vétkezik, vegye feleségül. Értitek a sorrendet, testvérek? Értitek? Az Isten igéje világos és egyértelmű. És egyértelműen beszél Pál, ha ebben az időszakban nem tudja magát megtartóztatni, mert nehéz, még egyszer mondom, hogy 6 évig udvaroltam a feleségemnek, nehéz volt. Én is emberből vagyok. Bennem is tombolnak a hormonok. Hát, ha ezt mondanám, hogy jó, olyan egyszerű volt, hogy az csak csuda, akkor hazudnék nektek. Nem tudja magát megtartóztatni, akkor inkább vegye feleségül. Ne húzzátok az időt. Nem tudom, ki, illetve tudom, vannak néhányan, akik egyben járnak. Ne húzzátok az időt. Ha tehetitek, minél hamarabb házasodjatok meg. Minél hamarabb. A házasságban teljesedhet ki, és lehetnek ketten egy testé. Azaz élhetnek teljes szexuális életet, lehetnek együtt. És ezekben olyan csodálatosan útmutatást ad az ige a szexuális életre, a házasságra. Azt mondja Pál, szintén itt a Korintusi Levél 7. fejezetében, a paráznaság miatt azonban mindenkinek legyen saját felesége. Pál apostol nem írta oda az i betűt. Ugye? Nem feleségei, felesége. És minden asszonynak saját férje, nem i, hanem csak férje. A férj teljesítse kötelességét felesége iránt, hasonlóan a feleség is a férje iránt. A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje. Ugyanúgy a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége. Ne fosszátok meg magatokat egymástól, legfeljebb közös megegyezéssel egy időre, hogy szabaddá legyetek az imádkozásra, de azután legyetek ismét együtt, nehogy megkísértsen a sátán titeket azáltal, hogy képtelenek vagytok magatokon uralkodni. Na ez már a hálószoba falain belülre tartozó, de ha valaki nem érti, jöjjön hozzám, és face to face, négy szem közt elmondom. De milyen szép útmutatás az ige, nem? Milyen csodálatosan elmondja, hogy hogy kell élni házasság előtt és házasság után. A Krisztusban hívő ember komolyan veszi Isten szavát, útmutatását, tervét és rendjét. A Krisztusban hívő ember. És voltak, akik megkérdezték tőlem, amikor jegyes oktatással jártak, még másfél oldal van, de mindjárt befejezem, jó? Nagyon hosszú, tudom. De hát ez egy kimeríthetetlen téma, nem? Hát a világ, gondoljatok bele, már évtizedek óta erről beszél, nekem meg van 45 percem, hogy összesűrítsem. Hát ilyen nehéz helyzetet. Most elfelejtettem, hogy mit akartam mondani. Miről? Jaj, és akkor biztos, hogy hamar befejezem, igaz? Igaza van Ildikó néninek. Akkor biztos, hogy hamarabb befejezem. Tehát a Krisztusban hívő ember tényleg komolyan veszi. Ja, megvan, nem ússzák meg a testvérek. Fiatal párok jönnek oda hozzám, beszélgetünk az igéről, meg minden. Hát én őszintén elmondom, hát én nem tudom leplezni ezeket a dolgokat. Meg úgy vagyok vele, ha én nem mondom el, akkor ki mondja el nekik? És akkor megszokták tőlem kérdezni, hogy akkor most költözünk szét? Hát mondom, igen, költözzetek szét. Amíg nem köttök házasságot, költözzetek szét. Már az aztán tényleg a szenvedések szenvedése, hogy nem élnek szexuális életet, de ott élnek egy francia ágyon. Hát én el se tudom képzelni, de lehet, hogy nagyon gyenge a képzelőerő, mert el se tudom képzelni. Költözzenek szét. Vagy házasodjanak meg minél hamarabb. Minél hamarabb. Aki ezt komolyan akarja venni, az Isten igéjét, az így fog cselekedni, így fog. És ezt nem én mondom, hanem az Isten igéje. És hogyha valaki Istennek akar tetsző életet élni, az így fog élni. Így fog. Láthatjuk azt, hogy a sátán mennyire tönkretette ezt az isteni rendet, hogyan forgatta ki a jó erkölcsükből, és mennyire feje tetejére állt a világ. Az emberi kapcsolatok, az udvarlás, a házasság, a szexuális élet, hanem már nem is beszélek ilyen egyészakás kalandokról, már nem is merek beszélni. És mennyi van? És olyan káosz lett különösen a szexuális forradalom óta, De hát Krisztus előtt is így volt. Hát aki egy picit ismeri a történelmet, és olvasott történelemkönyvet, hát tudják, hogy görögöknél, rómaiaknál milyen orgiák voltak. Ma is milyen orgiák mennek. És még a görög nyelv is prédikál, mert az orgia szó, nem tudom, hogy tudjátok-e testvérek, a he orgé, ez egy görög szó, azt jelenti, hogy harag. Gondoljatok bele. Azt jelenti, hogy harag. Mert Isten haragja van rajtuk. És Isten, ahogy a római levél első fejezetében olvasjuk, Isten kiszolgáltatja őket a saját kívánságaiknak. És mi van a szexuális forradalom óta? Egy rettenet. Rettenet. És amikor minden a tévé képernyőjén van, az interneten, a szemünk és a gyermekeink szem előtt játszódik le minden, szemérmetlenség és szégyenérzet nélkül. Rettenetes, ami van. És azt gondolom, erről nem is kell nagyon beszélni, mert tudjátok, miről beszélek. Amikor a hűség már nem érték, amikor már nincsen szégyenérzet. Tegnap beszéltem a hugommal telefonon, a Balatont körbe biciklizik, és minden nap máshol alszanak. Kempingbe mentek, és beléptek, és észrevették, hogy egy nudista kemping. A hugom teljesen le volt döbbenve. Nudista kemping. Ott a Balaton partján. És az emberek mutogatnak mindent. Mert nem is kell nudista kempingbe menni. Néha elég csak a Kossuth térre kimenni. Hogy mit lát az ember. És ez mind-mind a szemünk, meg a gyermekeink szeme előtt játszódik le. És nem érz, és nincs hűség, és nincs szégyenérzet, amikor már teljesen természetes az összeköltözés, az együttélés, a nyílt házasság, a nyílt szexuális élet. És Isten rendjébe ez nem tartozik, hadd mondjam. Isten rendjébe ez nem tartozik. Ezért mondja az ige, Ézsaiás könyve, és tényleg mindjárt befejezem. Azt mondja az ige, figyeljetek, jaj azoknak, akik azt mondják a rosszra, hogy jó, és a jóra azt, hogy rossz. Akik a sötétséget világosságnak, a világosságot pedig sötétségnek mondják. Akik azt állítják a keserülőről, hogy édes, az édesről pedig azt, hogy keserű. Jaj azoknak! Jaj azoknak, akik azt mondják, hogy az együttélés jó, és a házasság az még már elavult. És akkor le lehetne fordítani, helyettesítsétek be, csak azért, hogy ne húzzam az időt. És legyen mindannyiunk számára iránymutató Isten drága terve, akarata, és higgyük el, Isten a javunkat akarja. Azt is jó tudni, ha valaki eddig nem így élt esetleg, nem így gondolta, van bocsánat. És tudjátok, erre szeretném kihegyezni, hiszen sokan nem tudták ezt, sokan nem hallották, sokan így szocializálódnak, ezt látták ebben a világban, ez számukra természetes. Nem akarok senkit számon kérni, nem akarom lebűnösözni, nem akarom, de arról őszintén beszélni, hogy van mindenre bocsánat. És hogy lehet újat kezdeni. De ez úgy kezdődik, hogy akkor például szétköltözöm, ez úgy kezdődik, hogy megtartóztatom magam, ez úgy kezdődik, hogy akkor elteszem magamat neki, annak, aki majd a jövendőbelim lesz. És talán lehet, hogy olyan formában már nem lehet tisztán ne belemenni. De mit mond az ige? Amit Isten megtisztított, aztán nem mond tisztátalannak. Milyen jó, nem? Hogy Istennek van hatalma megtisztítani a szándékot, a szívet, a testünket, a gondolatainkat, mindent. Neki van hatalma. És ezért azt hirdethetjük, hogy Krisztusban van lehetőség az újrakezdésre, hogy van bocsánat, és hogy újat tudjon kezdeni valaki Krisztusban. És újat tudjon kezdeni akár a házasságában, vagy a kapcsolataiban. Ezzel a képpel kezdtük, mert hát látjuk, hogy a világban ez van. Udvarlás, egyesség, házasság ma nem trendi. De Krisztusban átértékelődnek a dolgok, és a sorrendiség egyedül Krisztusban kerülhet a helyére. és Krisztusban helyére kerülnek a dolgok. És ha valaki Krisztusban van, akkor így fogja látni majd a párkapcsolatot, a szexualitást és a házasságot is. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk a te szavadért, igédért és útmutatásodért. Kérünk azért, hogy tisztítsd meg szívünket, szándékainkat, add, hogy komolyan tudjuk venni a te ígédet, és én is, mint férfi, komolyan vegyem azt, amit te mondasz, hogyha valaki kívánsággal tekint asszonyra, már a szívében paráznosságot követett el, Uram. Látom, hogy nagy a mérce, magas a mérce, de Uram, hiszem azt, hogy neked van hatalmad megtisztítani minden férfit, minden férfi gondolatot. És neked van hatalmad megtisztítani emberi kapcsolatokat is.